67. Zsoltár, aki szeretne kikeresni. A karmesternek fúros hangszerre, zsoltárének. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, újongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Meghozza termését a föld, megáld bennünket Istenünk az Isten. Megáld bennünket az Isten, féljék őt mindenütt a földön. Imádkozzunk.
A héten volt egy lehetőség nálunk a gyülekezetben, amikor Kezi Krisztina itt volt, és beszámolt az ő misszió munkáról. Volt olyan, akik nem tudtak itt lenni, de más helyen tudtak hallani az ő beszámoló, az ő munkájáról. És akik ott voltunk, amikor hallottunk ezt, én azt mondom, hogy esetleg azt lehet mondani, hogy újból felmerült egy olyan vágy némelyik emberben, hogy igenis, a 21. században is szükség van arra, hogy az emberek végeznek misszió munkát. És igenis a 21. században vannak olyan helyek a világban, ahol a misszió munka még mindig olyan, mint 200-300 évvel ezelőtt. Amikor a Krisztina beszámolt arról, hogy lényegében egy napon 12 órát alatt kell végezni az összes munkát, mert reggel 6-kor fel kell a nap, és este 6-kor lemegy a nap. És ahol ő van, az áram ellátás elég bizonytalan, hogy az este órákban, amikor már sötét, akkor nem biztos, hogy az ember tud leülni, olvasni egy könyvet, biztos nem tud leülni, egy nézni azt, ami van az aznap este tévé műsorokban, hogy ilyen körülmények között élt, vagy él. És amikor ő beszámolt, kezdtem gondolkozni, hogy Isten mit vár tőlünk ma. És azért választottam ezt az igét, amit választottam mára, hogy egy kicsit szeretnék, hogy mi nézünk, hogy mi az Isten, esetleg azt tudom mondani, hogy mi az Isten szívügye. Mi az, ami igazán fontos volt Istennek több ezer évvel ezelőtt, és még mindig fontos Istennek. Itt a 67. Zsoltárban látjunk egy kicsit, hogy milyen az Isten szíve. Látjunk itt a harmadik versben. Ismerjék meg az utadat a földön, szabadításodat a népek között. Volt egy vád Istennek. Én azt mondom, hogy a kezdettől fogva az, hogy a népek ismernek az ő szabadító munkáját. És azt a reménységem, hogy azt tudunk látni ma, hogy ez nem volt az Isten kívánsága, hogy ez csak legyen a köztudatban, az Ószövetségben, a zsidó nép között. Hanem az volt az Isten vágya akkor is, hogy minden nép ismeri az ő szabadító munkát. Itt a harmadik versben látjunk, hogy ez legyen a népek között. A negyedik versben magasztaljanak a népek, ó Isten. Magasztaljan minden nép. Örüljenek a nemzetek, mert páratlanul ítéled a népeket. És utána a hatodik vers. Magasztaljanak a népek. Az Isten. Az Isten vágya a kezdettől fogva mindig az volt, hogy emberek minden népből üdvözöljenek. És akkor az volt a kérdés, hogy Isten hogyan fog elérni a népeket. És azt az utat válaszolt Isten az Ószövetségben, hogy Izrael lesz egy eszköz az ő kezében. Az mindig volt az Isten vágya, hogy Izrael legyen egy hírnök, hogy a más népek tudnak látni Istent a zsidók keresztül. Amikor, és ez az első pontot a vázlaton, amikor Isten hívott Abraham, olvasunk azt a történet a Mózes első könyvében, a 12. rész, az első pár verset ott, amikor Isten hívta Abraham, ott azt látjuk a harmadik versben, hogy az Isten vágya az volt, olvasom, általad nyer áldást a föld minden nemzetség. Már az volt az oka, hogy Isten hívott Abraham, nem az, hogy csak legyen az Isten áldása egy népre, hanem akkor is az volt a vágya, hogy minden nép az Abraham keresztül, a zsidók keresztül. Ha tovább olvasunk a Mózes második könyvében, a 19. részben, látjunk, amikor az idők kijöttek Egyiptomból. És látjunk az Isten gondviselés az Izrael népen, amikor kijöttek Egyiptomból. Olvasom a 4. verstől. Ti láttatok, mit cselekedtem Egyiptomban? Hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket? Most azért, ha engedelmesen hallgatok szavamra, és megtartjatok szövetségeimet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Pápok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanom Izrael fiainak. Látjunk itt, hogy újból Isten megerősíti azt a pozíció, ami van Izraelnek. És mit mond neki? Ő azt mondja, hogy ti egy pápok királysága, egy szent nép lesztek. A pápok feladata az volt, hogy ő közbe járó munkát végeznek Isten és a nép között. Az Isten kívánsága az volt, hogy az Izrael nép legyen olyan, mint a pápok, ami közvéti az örömhírt minden népnek, nem csak maguknak. Egy pár fejezet később látunk egy érdekes helyzet, amikor a nép nem engedelmeskedett. Amikor volt lázadás, és akkor Isten mondta Mózesnak, jó, akkor befejeztem ezzel a népvel. És Mózes mit mond Istennek? Isten, biztos akarsz csinálni ezt? Mert ha ezt csinálod, akkor azok az emberek Egyiptomban fognak nevetni. Ők azt fognak mondani, hogy igen, ezt az Isten kihozta őket innen, és akkor ott a pusztában mindegyik elpusztult. Isten, gondoljál egy kicsit a hírnevedről. Istennek nem fontos az, hogy mi gondol emberek róla, az egyik értelemben. Ez nem befolyásolja, hogy az Isten én képe, de azt kell látni, hogy igenis fontos Istennek, hogy az emberek hogyan látnak őt. Az emberek látnak őt, mint egy mindenható, aki gond visel az ő népéről. A vágya ebben a helyzetben az, hogy azok az emberek Egyiptomban is látnak, hogy milyen jó az egy igazi Isten. És azért Isten nem tette meg azt, amit azt mondja, az egyik értelemben a fény kívánsága lett volna. Mert fontos volt, hogy nem csak mi a helyzet Izraelben, hanem mi a helyzet a másik népekkel is. Meg vagyok győződve arról, hogy végig az Ószövetségben az Isten kívánsága az volt, hogy minden ember a Földön hallja róla. Látjuk a Jónás történet. Isten küldte Jónás misionárusként egy pogány országba. Érdekes módon, hogy a Jónás olyan volt, mint sok ember, aki esetleg Isten hív ma a misszióba, ő nem akart menni. Én azt mondom, hogy esetleg az okok egy kicsit más, mint amit általában látjunk. Ő nem akart menni, mert ő nem szerette azt a népet. És ő azt mondja, hogy én nem akarok oda menni hirdetni az evangéliumot nekik, nem akarok oda menni beszélni velük, mert ha azt csinálom, meg fognak térni. Ő nem akarta csinálni azt. És ő pont az ellenkező irányba indult. De Isten szerette azt a népet. És azért Isten közbe lépett. És akkor, miután Isten közbe lépett, Jónás oda ment misionárusként. A gondolat, amit próbálok kiemelni is, az, hogy amikor mi olvasunk az Ószövetséget, azt kell látni, hogy akkor nem csak Izraelról volt szó, hanem az egész világot. Amikor mi jövünk az Új Szövetségbe, és ott a pünkösdi napon látjunk, hogy a nép, ami ott összegyűlt, érdekes módon, hogy nem csak zsidók voltak ott. Nem csak zsidó származású emberek voltak ott. Mert mi azt látjuk, hogy akkor Isten adta azt a rendkívüli képességet a tanítványoknak, hogy tudtak beszélni idegen nyelveket. Miért? Mert nagyon sok ember ott volt. Istenféle emberek, különböző országokból, akik különböző nyelvek beszélt. Ez az egyház elején. Ez nem volt az egyház eredménye, ez nem volt a misszió munka, az egyház misszió munka eredménye, hogy voltak emberek ott különböző népekből. Ez már az ószövetségi időben volt. Az Isten szívügye, hogy emberek minden népből üdvözölnek.
De tisztáznunk kell, hogy mi az üzenet. Mi az az üzenet, amit kell vinni a népeknek. Ugyanaz az üzenet, amit látjunk az Ószövetségben, és az Új Szövetségben. Ha visszamenjünk a 67. Zsoltárra, a harmadik vers, ismerjünk még utadat a Földön. Szabadításodat a népek között. Más fordításban, amikor olvasunk ezt az igét, a szabadításodat, van az üdvösség gondolat. Hogy Isten üdvözít, ez, amit Isten csinál, ő a szabadító. Ő az, aki ad az utat az üdvösséghez. Ez nem valamit, amit az ember magától tud csinálni. Mindig szükség van arra, hogy Isten közbe lép, és hogy Isten adja a megoldást. A legvilágosabb példa, amit látjunk egy ószövetségi szeméről, az Abraham. És végül is a magyarázat, amikor beszél az Abrahamról, az nem az ószövetségben olvasunk, hanem az Új Szövetségben. És ott az Új Szövetségben, a Róma Levél 4. részben látjuk, hogy Abraham milyen alapján üdvözölt. Fontos, hogy mi látjunk azt, hogy Abraham nem azon az alapján üdvözölt, hogy ő valami jót tett. Olvasom a Róma 4-ből. Ha ugyanis Abraham cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Abraham az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságot. Aki fáradozik, annak a bér nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. A gondolat így az, hogy ha Abraham tett volna valamit az örökbőségért, az olyan lenne, mint amikor az ember kap bér valami munkáért, amit ő tesz. De mi azt olvasunk itt, hogy nem arról van szó itt. Nem arról van szó, hogy Abraham tett valamit, hogy ő megnyerjen az üdvösséget. Hanem az Ószövetségben is az üdvösség egy ajándék Istentől. Isten az, aki megszabadít, az az ember, aki mondhatjuk börtönben van. Aki börtönben van, ő nem tud egyedül a saját erejéből kijönni a börtönből. Kell a külső segítség neki. És mi azt látjunk, hogy Abraham hit Istenben, hit abban, hogy Isten adja a megoldást, hit az Isten gondviselésében. Később az életében megint látjunk egy példa az ő hitéről, amikor áldozatul vitte az ő fiát. És amikor a szolgái kérdezte, hogy hol van az áldozat, az ő válasz arra a kérdésre az volt, hogy majd Isten gondoskodik. Abraham hit Istenben, később a zsidók levelben azt olvasunk, hogy ő hitte azt, hogy Isten tud feltámasztani az ő fiát a halálból. Egy kép Jézus Krisztusról. Az Abraham üdvössége nem függött attól, hogy ő tett valamit érte, hanem azért Abraham üdvözött, mert ő bízott az Isten megoldásában. Ő nem bízott saját magában, hanem ő alávette magát Isten alá, és bízott benne. Ez az alávetés az Ószövetségben egy nagyon fontos gondolat. Az alávetés, amikor az ember elismeri azt, hogy ő nem, aki uralkodik egy helyzetben, hanem amikor az ember elismeri azt, hogy Isten az, aki fölötte. Abraham egy másik percben nem gondolta, hogy ő tud megoldani mindent. A zsidó nép azt látta, hogy az, amit Isten kíván tőlük, hogy ők alávesznek magukat az ő akaratában. Majdnem azt tudnám mondani, hogy az alávetés olyan, mint a bűnbánat. Amikor mi elismerjük a mi hiányságaink, hogy mi az, ami mi nem tehetünk, és inkább fordulunk az Úrhoz. Az üzenet az Új Szövetségben ugyanaz. Az üzenet az, hogy nem tehetsz semmit a te üdvösségedért. Az apostolok cselekedetben kétszer látjunk azt, hogy konkrét kérdést tették föl. Az első hely a második részben, a 37. versben, amikor miután Péter hirdette az igét, föltettek egy kérdést. Mit tegyünk? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében. Bűneitek bocsánatára, és megkapjatok a Szentlélek ajándékot. Mit kell tenni? Térjetek meg. A megtérés az, amikor mi elismerjünk, hogy azon az úton, amit eddig jártunk, az nem jó. Más szóval az, hogy elismerjük, és azt mondjuk, hogy igenis bűnös vagyok. Elismerem azt az állapotot. Később a 16. részben, a Filippi börtönben, látjunk, hogy a börtönőr egy majdnem ugyanazt a kérdést föltesz. Ő azt mondja Pálnak, hogy Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljek? Pál így válaszolt neki, higgy az Úr Jézusban, és üdvözölsz, mint a te házad népben. Paul azt mondja, hogy mit kell tenni az üdvösségért? Higgy az Úr Jézusban. A hit a lényeg. Ha összeszlakunk ezt a két verset, a második részból és a 16. részból, mi azt látjunk, hogy esetleg az első beszél, amit az a negatív rész, hogy kell fordulni valamitól, és itt a 16. kell fordulni valakihez. Az, ahogyan eddig éltünk, azt le kell tenni. Nem marad üres akkor, hanem fel kell venni valamit, azt, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban. Szedi csoport órán a héten beszélgettünk, hogy az Ószövetségben az egész áldozat rendszer arra épült föl, hogy egy képet ad arról, hogy Isten hogyan gondoskodik az ember bűnéről. És én azt mondom, hogy az az egész áldozati rendszer az Ószövetségben egy képet festett, hogy az ember tudta előre látni valahogy, hogy Isten hogyan fog gondoskodni. Az áldozatokat mutattak Jézusra. Az Új Szövetségben, amikor mi részt veszünk az úrvacsorában, az újból egy kép, ami mutat nem előre, hanem most visszafele arra a munka, amit Jézus végzett a kereszten. Az Ószövetségre előre néztek, ott volt egy kép neki, ami segített meg nekik megérteni, hogy Isten gondoskodik rólunk a kereszten. Az Új Szövetségben van egy kép, ami segít minket, hogy visszanézünk arra, hogy Isten hogyan gondoskodik rólunk. Az üzenet ugyanaz. Az üdvösség ajándék, amit Isten kínál minden népnek. Mi az Isten terve most az Új Szövetségben? Én azt látom, hogy az egyház, vagy az embernek van két feladata. Az egyik az, hogy legyünk egy vonzó erő. A vonzó erő azt jelenti, hogy az ember lát valami, és azt mondja, hogy azt tetszik nekem. Az kell nekem. A héten volt egy földrengés a Port-au-Prince-ban, és azt mondnak, hogy ott abban a városban van most esetleg 3 millió ember, vagy és a környéken, akinek nincs helyük lakni. 3 millió. Érdekes volt, hogy az egyik híres amerikai igehirdető, Pat Robertson, a következőt mondott, az egyik igehirdetésben. Az Isten ítélete, mert az a nép, ezt mondta, mert az a nép, majdnem 200 évvel ezelőtt, akartak szabad menni Francia országtól. És volt olyan emberek a népben, amikor akkor kötöttek egy szövetséget Sátánnal. És a Pat Robertson azt mondja, hogy ez az Isten ítélet. Hogy ez a nép egy szövetséget kötött Sátánnal. Ez fölmerül bennem nagyon sok kérdés. Az első az, hogy miért 200 év múlva történt ezt az ítélet? De a nagyobb, amit én látom azt, hogy a mi feladatunk, mint egyház, egy kellemes illat lenni. És én azt mondom, hogy ugyanakkor a Pat Robertson azt mondja, hogy ez az Isten büntetés, de ugyanakkor én azt látom, hogy vannak nagyon sok missziós szervezet, akik most mindent megtesznek, akik adnak segítséget annak a népnek. Kérdezem, melyik a kellemes illat? az az igéhirdető, aki fölall, és azt mondja, hogy ez az Isten büntetése, vagy az a misszió munka, aki oda megy, és segít, ahogyan tud, hogy azok az emberek tudnak újból fölépíteni az életüket. Nyilvánvaló a válasz. A mi feladatunk, mint egyház, egy kellemes élet lenni. Én azt mondom, hogy azt a munkát, amit Kezi Krisztina végez Zambiában, az az. Ő egy olyan országban dolgozik, ha jól idézem, ahol az átlag életkor 38 éves. Ő azt mondta, hogy az AIDS betegség, nem emlékszem a számok, hogy hány százalék feltözött. De azt látjuk, hogy ő oda megy. És ő dolgozik egy olyan kórházban, vagy egy ilyen, ez túlzás nevezni azt kórház, ahol ő az egyetlen orvos. Ahol emberek utaznak 100 kilométert, hogy tudnak találkozni egy orvossal. És mi panaszkodunk, ha több mint fél órát kell várni, amikor mi menjünk az orvoshoz. Én azt mondom, hogy az a munkát, amit ő végez, az egy kellemes illat. Föl kell tennünk a kérdést, hogy mi, mint egyház, mi, mint gyülekezet, milyen illatot adunk ki annak az embernek, aki nem ismer Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Van-e valami bennünk, ami kívánatos? Jézus azt mondta, és amit János leírt a János 13. részben, a 35. versben, hogy a világ fog ismerni, hogy ti vagytok a tanítványai, mert szeretitek egymást. Az emberek látnak azt a szeretet köztünk, látnak, hogy mi jobban szeretünk egymást, mint egy ilyen közösség a világban, egy olyan társaság, baráti társaság. Mi mások vagyunk annak. Én azt mondom, hogy vannak nagyon sok baráti társaság. Nincs semmi kapcsolat az egyházzal, Istennél. És ők szeretik egymást. Ők adnak segítséget egymásnak. Mi más vagyunk, mint azok. Nagyobb azt a szeretet, amit mi gyakorolunk egymás fele. Én azt mondom, hogy ha nem, akkor változunk kell. Egy kellemes illat kell, hogy legyünk a világban. Én azt mondom, hogy ez igaz gyülekezeti szinten, és ez igaz kell, hogy legyen a magánéletünkben is. Hogy az emberek látnak, kóstolnak, és azt mondnak, hogy ez kell nekem. De van egy másik feladat az egyháznak. Nem elég, hogy mi csak egy vonzó erő vagyunk. Szükség van arra, hogy mi is legyünk egy terjedő erő. Egy olyan erő, ami kimegy a világba. Az Új Szövetségben Jézus látjuk, hogy ahol van leírva mindegyik evangéliumban. Ahogyan ő kiküldi a tanítványokat a világba. És a hangsúly ott, hogy mi menjünk minden népnek. és oda viszünk az evangéliumot. Hogyan csináljuk ezt? Végezzünk azt a feladatot, amit Isten bízott ránk? Vagy inkább mi csak foglalkozunk saját magunkkal, és azt, hogy mi jól érzünk magunkat, ott, ahol mi élünk. Én azt mondom, hogy szerintem a Krisztina egy nagyszerű példa nekünk. A Krisztina, ha jól tudom, többet keresztül dolgozott, mint orvos itt Magyarországon. Szerintem, ha valaki így dolgozik, akkor egy nagyon biztonságos élete van. Úgy mondom, hogy ami minden napra kell, az van. És ő hozott egy döntést egy pár évvel ezelőtt, hogy én megyek egy olyan néphez, ahol szükség van segítségre. Ő azt mondta, hogy Zambiában a lakosság papíron több mint 80% hívők, esetleg hasonló a számok itt Magyarországon. De ő azt mondja, hogy vasárnaponként csak 4% templomba járnak. Azt is mondom, hogy esetleg hasonló, mint itt Magyarországon. De én azt mondom, hogy ott vannak óriási különbségek. Én azt mondom, hogy ott abban az országban alig van lelki pásztorok, akik jártak teológiára. Én azt mondom, hogy alig van keresztény irodalom. A legtöbb hívő embernek abban az országban valószínűleg nincs saját Biblia. És a Krisztina fizette az árat. Én azt mondom, hogy ő egy áldozatot hozott. Ő lemondott nagyon sok mindent. Mert az Isten szív ügye minden nép. Mit tudunk csinálni? Isten mit vár tőlünk? Én négy lehetőséget szeretnék felsorolni. Az egyik imádkozni, és megint, aki ott volt kedden, és hallotta a Krisztina bizonyságtétele, ő tudta mondani a saját életéből, a saját bőrön, hogy milyen fontos az imádság. Hogy ő hogyan tapasztalta azt, amikor emberek imádkoztak érte, és amikor ő imádkozott valakiért, pont akkor, amikor az az embernek szükségben volt. Mi tudunk imádkozni? A másik, amit mi tudunk csinálni, mi tudunk bátorítani. Azok az emberek, akik misszióban vannak. Mi tudunk valami formában mondani nekik, hogy nem hiába való, amit csinálsz. Szavakkal tudunk adni bátorítást azok az embereknek, akik a misszió munkát végeznek. A harmadik, amit tudunk csinálni, mi tudunk adakozni. Anyagilag támogatni azok az emberek, akik végeznek ezt a munkát. És az utolsót, azt, hogy mit tudunk menni. Persze ez nem érvényes mindenkiről. Van olyan, aki az élet körülmények miatt, a kora miatt, az egészsége miatt nem tud menni. De én azt mondom, hogy van olyan köztünk, amit valóban fog kell tenni a kérdést. Hogy Isten mit vár tőle? az utolsó évben két ember a gyülekezetben említette nekem olyasmit, hogy hoztak egy döntést, hogy misszió munkát fognak végezni. Az egyik konkrétan belmisszióról van szó, a másik meg mindig nem tiszta azt, hogy mi lesz. De azt kell látni, hogy Isten ma is hív. Ma is várja azt, hogy mi vállaljunk azt, és azt mondjuk, hogy igen, itt vagyok. Kódenk. Egy pár évvel ezelőtt, esetleg ezt a kérdést föltettem itt, biztos, amikor egy gyülekezetben az Egyesült Államokban föltettem a kérdést. Ha a gyereked hazajönne hónap, és azt mondja, hogy anyu, apu, úgy döntöttem, hogy én szeretnék misszióba menni. Hogyan reagálnád? Tudnád örülni, ha a gyereket hozna ezt a döntést? Én azt mondom, hogy sok szempontból ez nehéz lenne, egy szülőnek. De én azt mondom, hogy a másik értelemben szerintem nagy öröm lenne, ha egy gyerek ezt mondaná egy szülőnek. Nézzünk a Pál élete. Csak két rövid gondolatot. A Pál élete, azt lehet mondani, ő mint misszionárus, az ő élete nem volt könnyű, de jó volt. Én azt mondom, hogy lehet mondani, hogy a Pál életeben soha sem volt sok, de mindig elég volt. Isten gondoskodott Pálról lépésről lépésre. Befejezem a 67. Zsoltárral. Megáld bennünket az Isten. Félek őt mindenütt a földön. Nem látjuk teljesen jó itt a kapcsolat a két kettő között. Lehetséges jobban látnunk azt a kapcsolat, hogy az ember azt mondja, hogy Isten áld meg minket, hogy más emberek félnek őt minden alatt. Vagy, hogy úgy lehet mondani mai kifejezésekkel, Isten kérjünk a te áldásod a mi életünkre, hogy más emberek tudnak megtérni. Ez a gond. Amikor mi akarunk látni az áldást a mi életünkben, az nem azért, hogy csak jobb legyen nekünk, hanem azért, hogy mi tudunk egy eszköz lenni az Isten kezében, hogy mások megtérnek. Az Isten missziós szíve. Hogy emberek minden népből üdvözöljön. Ez a vágy sohasem változott. Az Isten vágya, hogy mindenki ismerjen, mint megváltója, mint szabadítója. Személyesen mit tudunk tapasztalni azt, de személyesen mit tudunk egy eszköz lenni az Isten kezében. Kérjük az ő segítségét. Imádkozzunk. Édesatyánk, örülünk, amikor vannak jó példák előttünk. Abraham, ahogyan ő ott hagyott mindent. Paul, amikor ő kész volt lényegében bármit vállalni. Krisztina, amikor ő lemond a megszokottból, a könnyűből, és lép egy bizontalan, ismeretlen helyzetbe. De azért mind a három tette, amit tették, a te dicsőségedért. Segíts minket, hogy mi hasonlóképpen tudunk lépni. Hogy nem legyen az a fő motiváció a mi életünkben, hogy mi az, ami jó nekünk, hanem az, hogy hogyan tudunk dicsérni téged. Hálát adjunk neked, mert te vagy a mi szabadítunk. Te vagy, aki üdvösséget adott nekünk. És hálát adunk neked, mert te egy olyan Isten vagy, aki szeretsz minden népet. Kérjünk, hogy használd minket, hogy mi is tudunk valami formában segíteni abban, hogy az evangélium tovább terje. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.